Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Tudomány.
Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel, amikor szabad szemmel is látható közelségbe kerül majd a Hold és a Szaturnusz, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. Szombat este 18 órától a dagadó Hold és a Szaturnusz egymás alá kerülnek az égen. Ez lesz az év utolsó olyan alkalma, amikor a két égitest ilyen közel kerül egymáshoz. A jelenség a déli égbolt felé fordulva figyelhető meg, ahol majdnem 40 fokos magasságban lesz megpillantható. A 65%-os fázisú félholdnál már nagyobb dagadó Hold, amely alatt bő 2 fokkal lesz látható a Szaturnusz, narancsos, árnyalatú, csillagszerű fénypontként. A bolygó a Hold közensége ellenére a környező csillagoknál fényesebben világít majd. A párost este 11 óráig lehet jól megfigyelni a délnyugati égen, majd 12 után nyugszik le. Csillagászati távcsővel a Szaturnusz gyűrűje majdnem pontosan az éléről fog látszani, csak egy penge vékony halvány élként tűnik fel az elliptikus bolygókorong egyenlítője mentén két oldalon. Ennek oka, hogy a Szaturnusz 29 éves keringése során a gyűrűjének föld felé mutató hajlásszöge változik. A legközelebbi ilyen alkalom 2038. októberében, vagyis 13 év múlva lesz. A tájékoztatás szerint a Schwab-hegyi csillagvizsgáló külön programot szentel az együttállás bemutatásának, amelyről további részletek az intézmény honlapján olvashatóak.
Esemény.
Adventi és karácsonyi témájú programokkal is várják a látogatókat a Néprajzi Múzeumban. Az ünnepre készülve adventi vásárt, karácsonyi dekor és ékszerkészítést, üveg ikonfestést, mézes kalács sütést és Betlehem látogatást is rendeznek. A múzeum közleményében azt írták, advent első hétvégéjén november 29-30-án rendezik meg a kétnapos hagyomány és design adventi vásár és workshop elnevezésű programot, ahol a hagyományos kézművesség és a kortárs design találkozik. A látogatók nem csak válogathatnak az egyedi kézműves ajándékok között, hanem az alkotás örömét is átélhetik a múzeum szombaton 7, vasárnap pedig 9 időpontjában induló workshopjain. December 6-án Szent Miklós napi üvegikonfestésre várják a gyerekeket és a felnőtteket. Az adventi alkalom magát Szent Miklóst, a világszerte ismert és népszerű Mikulást festhetik meg ezzel a módszerrel a résztvevők. A foglalkozás lehetőséget kínál az elmélyülésre, az elcsendesedésre és az alkotás örömének megtapasztalására. December 14-én délelőtt és délután is indul mézes kalács gyúró sütő program, amelyen a résztvevők ütőfás technikával készíthetik el mézes kalács figuráikat. A sütés mellett az ütőfás mézes kalács készítés történetével és a Néprajzi Múzeum helyi gyűjteményének mintáival is megismerkedhetnek. Idén is rendeznek karácsonyi tematikájú raktármerülést. A felfedezni vágyók december 18-án találkozhatnak a Néprajzi Múzeum raktáraiban rejlő betlehemekkel. A program során kiderül, hogy a tárgyakon található nyomok milyen történeteket engednek láttatni, vagy éppen fednek el, mit mesélnek a betlehemek készítéséről, használatáról és a múzeumi megőrzésről. Olvasható a tájékoztatóban.
Fotó.
Fotókiállítás nyílt az Operaház Fantomja ezredik előadásának alkalmából a Madách Színházban. A Tolnai Szalomban látható tárlat a produkció elmúlt 2 évtizedének emlékezetes pillanatait mutatja be. Szirtes Tamás igazgató kiemelte, ritkán adatik meg akár színház, akár színész életében, hogy valami ilyen érdeklődést vált ki. Hozzátette, valahányszor meghirdetik a műsort, elsőként erre a produkcióra kelnek el a jegyek. Felidézte, hogy amikor több mint 22 évvel ezelőtt bemutatták az Operaház Fantomját, tudták, hogy különleges, de hogy ennyire mágikus darab, ilyen színház teremtő ereje van és meghatározza a színház következő 20-25 évét, azt nem sejtették. Ez a darab csodákra képes, fogalmazott a rendező. A musicalt 2003-ban mutatta be a Madách Színház. Szirtes Tamás rendező a világon először kapott engedélyt arra, hogy non-replika verzióban, vagyis saját látványvilággal és színpadi megoldásokkal állítsa színpadra a musicalt, amely a Párizsi Operaház titokzatos lakójának történetét meséli el, aki beleszeret a fiatal énekestőnbe, Krisztinbe. Az Operaház Fantomja ezredik előadását vasárnap láthatja a közönség, a jubileum alkalmából a jelenlegi három szereposztás valamennyi tagja színpadra lép. Az ezredik előadást egész héten át tartó ünnepi programsorozat előzi meg. Megújult az Utazás a függöny mögé című színházi séta, amelynek résztvevői Andrew Lloyd Webber zeneszerző Madách Színházban látható előadásainak hátterét fedezhetik fel. Megnyílt a produkció előkészületeinek legemlékezetesebb pillanatait és az előadás ikonikus elemeit bemutató kiállítás, amelynek fotóit Gordon Eszter, Mohos Angéla és Jardek Szabina készítette. Az Operaház Fantomja londoni ősbemutatója 1986. október 9-én volt a New York-i Broadway-n.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Lélegző díszletek. Színház és film a kertben. A színjátszás egyidős a természetből magát kiemelő emberrel. Míg az antikvitás színjátszása a tájban zajlott, a keresztény kultúrában a vallási és világi drámákat már főként a templom, vár és kastélykertekben mutatták be. A természet új értelmezést kap a reneszánszban, az udvarok szórakoztatására a lovagi játékok, tánc és színjátékok szolgáltak. Kert és színház között a 16. és 17. században volt a legélénkebb a kapcsolat, miután a kerttervezők színházi dizájnerek voltak és fordítva. A kert volt a helyszíne minden eseménynek, rendezvénynek, mielőtt a valódi színház a játéktérrel megszületett. Noha a 16. századtól folyamatosan jelentek meg a kőszínházak, a kertek mindig is kedvelt helyszínén maradtak a szabadtéri előadásoknak. Barokk pompa Eszterházán. Amit a császár megtehet, azt én is megtehetem. E mondat jegyében épült fel a 18. században hazánk legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélya, a Fertődi Eszterházi kastély. A főépület mellett a park, a nagy parter, keleti oldalán található Eszterháza marionett színháza, amelyet Mária Terézia 1773-as látogatása tiszteletére építetett Eszterházi Fényes Miklós herceg. A híres, a nagy parter nyugati oldalán álló operaház sajnos már a 20. század elejét sem érte meg, de a másik máig fennmaradt színházépület, a barokk marionett opera színjátszás egyedülálló emléke. Ehhez hasonló színházépület még a 17. 18. századi fényes és pompa kedvelő francia királyi udvarban sem volt. A 18. századi marionett színjátszás igazából az utcák, terek, vásárok művészete volt, ahol a vándor bábjátékosok felállíthatták a dobozba rejtett kis színpadot. Persze voltak kifejezetten az arisztokráciának szánt bábjátékok is, ahol az elegáns főúri közönség egy nagyobb teremben felállított dobozban játszó bábuknak tapsolt. A fő látványosságnak akkoriban azonban a kert számított, amely számos előadásnak adott otthont. Ugyancsak Mária Terézia tiszteletére épült fel a kastélytól délre található Lés erdőben a barokk mulatópark megmaradt emléke, a Bagatelle, az 1980-as években helyreállított formában látható épülete. Az épület nevéhez egy anekdota is fűződik, amely szerint, amikor Mária Terézia megcsodálta a kis palotát, vendéglátójától annak ára felül érdeklődött. Amikor a herceg elárulta, hogy 80 ezer forint volt, a királynő így válaszolt. O, das ist für einen Fürsten Eszterházi eine Bagatelle, ami annyit tesz, ó, ez egy eszterházi hercegnek igazán semmiség.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Urald a krízist, 10 lecke, válsághelyzetekhez, mielőtt szükséged lenne rá. William McRaven, négycsillagos tengernagy, az Egyesült Államok haditengerészetének nyugállományú tagja, közel 40 éves katonai pályája során a lehető legkülönbözőbb válsághelyzetekben állt helyt. Túszmentő akcióktól kezdve rezsimek megdöntését célzó zavargások megfékezésén át kiemelt célpontok, például Osama Bin Laden kiiktatásáig számos alkalma volt megtapasztalni, hogyan lehet hatékonyan cselekedni krízisek idején. Ebben a könyvben saját bevetéseinek történetei alapján hatékony eszköztárat kínál ahhoz, hogy higgadtan nézzünk szembe a krízis helyzetekkel, és a lehető legerősebben kerüljünk ki belőlük. Beszélgetőtársam ma Dojcsák Dániel, a Siva Force kommunikációs igazgatója, hiszen a cég támogatásával jelent meg ez a kötet magyarul, a Booklab kiadó gondozásában. Arra kértem Danit, hozzon minél több példát az üzleti életből, vállalati közegből, de mindenek előtt muszáj megkérdeznem tőle, hogy vajon tényleg célszerű-e ilyen katonai példákat összevetni hétköznapi helyzetekkel, szerintem mennyire válnak be az ilyen jellegű könyvek.
Tapintható a következménye a döntéseknek. Ezért lehet jó akár katonai vagy harcászati példákat megnézni, mert ott nagyon egyértelműek a következmények, és nem lehet elmismásolni. Mondjuk lehet, hogy egy céges környezetben még ki lehet magyarázni valamit, de mondjuk ott, hogyha, és van is egy nagyon érdekes történet benne, amikor az algíriai vezetőket győzködik arról, hogy egy ilyen pitinek tűnő, de feljövőben lévő bűnözőt iktassanak ki, és végül ez nem történik meg, és utána az illető az számos olyan támadáshoz, meg sok ember halálához hozzájárul, amit ezáltal is valószínűleg megelőzhettek volna. Itt nagyon egyértelműen össze lehet kötni a dolgokat. Valószínűleg vállalati környezetben ez nehezebb, mert mondjuk, hogyha nem tudom, bevezettünk egy terméket, vagy mondjuk valamilyen projektet másképp csinálunk meg, akkor azt senki nem fogja kibogozni nekünk, hogyha nem így döntöttünk volna, hanem másképpen, akkor annak mi lett volna a következménye. Ilyen szempontból szerintem tanulságos, mert maguk a sémák azok viszont nagyon hasonlóak, és én nem vagyok egy ilyen hadi szakértő. Maximum, nem tudom, én is szeretem mondjuk a háborús játékokat, meg a történelmet, de nagyon sok szituáció az teljesen ismerős a könyvből, akár egy meeting roomból, csak a téma az más, és a liga másik.
Csapat nélkül nincs siker, morál nélkül nincs jó eredmény. Ez egy idézet a könyv legelejéről, a Siva Force általános vezérigazgató helyettesének a szövegét olvastam én. Ezek szerint számos dolog van a könyvben, ami nálatok a Siva Force-nál már jól működik.
Hát remélem, és ugye ezt a Hoffmann Bence-nek az egyik ars poetikája, ami itt helyet kapott, és azt gondolom, hogy ő például tökéletesen jól érti azt, hogy a dolgok akkor történnek meg, hogyha cselekszünk, hogyha döntéseket hozunk, hogyha csináljuk, hogyha kirakjuk az asztalra, és azért gondolom, hogy valójában itt is ugye emberekről van szó, meg szervezetekről, meg interakciókról, és talán kiemelnék még egy idézetet, hogy a tétlenség soha nem oldja meg a válságot. Ami nekem egy nagyon durva válság, az lehet, hogy valakinek az inger küszöbét el sem éri, de mondjuk akár egy vállalati környezetben is az teljesen normális, hogy van egy projekt, amiről van egy képünk, hogy szerintünk hogy fog történni, és akár egy külső körülmény megváltozása miatt, akár egy hiba miatt, vagy akár egy rossz tervezés miatt is, ugye erre a tavalyi könyvünk, ez a megvalósítás hatékonyan szépen leírja a projektmenedzsmentnek a rákfenét, megváltozhatnak a körülmények, amikor a vezetőket nézem, akkor azt látom, hogy nagyon nagy a szórás abban, hogy ki hogy reagál egy ilyen váratlan dologra, és nem is az, hogy hogyan talán, hanem az, hogy mikor, mennyire gyorsan, mennyire bátran.
A tétlenségnek, vagy a halogatásnak milyen kockázatai vannak, akár a szerző szerint, akár szerinted, vagy a gyakorlat életben mit látsz?
Ezek a katonai példák rávilágítanak arra, hogy minél később avatkozok be, annál kisebb esélyem van arra, hogy mondjuk tudjam csökkenteni a kárt, vagy annál nagyobb esélyem van arra, hogy további károk keletkeznek. Akár a szoftverfejlesztésben is igaz lehet ez, de szerintem ez nem téma specifikus, de azt látjuk, hogy nagyon sokszor kényelmetlen az a helyzet vezetőként, vagy bármilyen szakértőként, hogy egyáltalán elmondjuk azt egymásnak, hogy valami baj van. És a könyv az nagyon szépen hoz példákat arra, hogy a tájékoztatásnak az elmulasztása az milyen károkat okozhat. Ugyanakkor a könyvnek is az első fejezetében egy Napóleon idézet jön be, ami azt állítja, az első jelentés mindig téves. És ez már ugye a másik oldal, ugye ez a vezetőhöz, amikor beérkeznek a rossz hírek, hogy mondjuk nem tudom, nem megy a projekt, nem úgy sikerült az átadás, valami gond van a teszteken, minden rossz. Ugye nagyon sokszor egyébként túlzóak ezek a első jelentések, és nagyon sokszor meg alábecsülik, és hogy ez tök érdekes volt, hogy különböző történetekben volt olyan, ahol, és mondjuk a ilyen világháborús példában, amikor a belga erdőkben már gyülekeztek a német seregek, hogy mindenki azt gondolta, hogy ez egy ilyen business as usual dolog, amit nem kell különösebben figyelemmel kísérni, és valójában egy sorsfordító dolog lett, és habár egyébként utána az amerikaiaknak sikerült kihozni ezt jól, de nagyon-nagyon sok áldozat árán, és szerintem a céges világban nagyon sokszor az ilyen kihívások vagy válságok megoldódnak, és az egy kérdés, hogy milyen áron.
Az egyik fontos fejezete a könyvnek a hangulat, hogy nagyon fontos, hogy amikor éppen válságkezeléssel bajlódik a cég, vagy nevezetesen egy katonai szervezet, akkor a katonáknak, vagy az alkalmazottaknak milyen a hangulata. És az ember azt gondolná, hogy jó, de hát ilyenkor mindenki szorítja a fogát és kibírja.
Nekem a véleményem az, hogy a hangulatot azt most nem feltétlenül ilyen vidám barakként értelmezve, de hogy alapjában véve én nem gondolom az sem, hogy csak akkor kell mondjuk akár egy cégen belül közösségi eseményeket, vagy ilyen közös dolgokat szervezni, amitől egyébként hangulatok lesz, amikor baj van, és azt sem gondolom, hogy akkor kell ilyeneket csinálni, amikor van mit ünnepelni, hanem hogy mivel szerintem a legtöbbünk olyan szektorban dolgozik, ahol kreatívan kell hozzáállni a feladathoz, ezért ugye az embereknek akár így a biztonsági érzete, vagy a mentális éppen aktuális állapota, az is hozzájárul ahhoz, hogy legyen egy ötlete, vagy legyen kedve egyáltalán csinálni a dolgokat, és én kommunikáció területén valószínűleg nagyon nehéz mondjuk motiválatlanul motiváló szövegeket írni. És hogy ilyen szempontból valószínűleg a hangulat az is egy csúnyán mondom, az egy erőforrás, amiről folyamatosan gondoskodnunk kell, hiszen egy emberi közösségben vagyunk, és egyelőre még nem robotok végzik ezeket a munkát, tehát ilyen szempontból ez szerintem legalább olyan fontos feladat, mint hogy mondjuk az IT infrastruktúra az rendben legyen.
Minden válságnak 5 fázisa van, így kezdődik a könyv. Szerintem mi zárhatnánk ezzel, hogy mondjuk el, hogy mik ezek.
De igen, ez egy nagyon akár egy perc alatt elvihető tanulság, hogy a különböző akcióknak vagy reakcióknak megvan a helye, és szerintem lehet, hogy ha nem is magunkra tetováltatjuk, de azért érdemes memorizálni, és akkor menjünk végig rajta, hogy azt mondja a McRaven tábornok, hogy az első az mindig a kiértékelés, itt ugye egyáltalán gondoljuk át, hogy mi történik, vagy szerezzük be ezeket az információkat. Aztán a következő fázis az a tájékoztatás, erről beszéltünk, hogy felfelé, lefelé és oldalra is lássuk el azokat, akik cselekvőképesek a megfelelő információval, és akkor utána következik a megfékezés folyamat. Azt mondja, hogy valójában ekkor történik az, amikor el tudjuk kezdeni lassítani a krízisnek a szaladását, és megóvhatjuk a környezetünket attól, hogy még nagyobb károk keletkezzenek, és utána következhet a kezelés, az alakítás és a kezelés, amiről általában egyébként válságkezelés szintjén szoktak beszélni, és azt gondolom, hogy nekem a legizgalmasabb tanulság az, hogy ebben a ciklusban a válságkezelés az utolsó lépés, ami előtt van 4 másik, amivel szintén foglalkozni kell, és egy picit másfajta hozzáállással, picit másfajta dolgokat kell csinálni, és egy nagyon csábító dolog, hogy ezt a könyvet szerintem egy 3 óra alatt el lehet olvasni, vagy hogyha valaki egy kicsit jobban belemélyed, akkor 4. Úgyhogy mindenképp ez egy tök jó téli-esti program lehet, és utána néhány oldalt az is lehet, hogy ki lehet másolni, vagy ki lehet ragasztani a falra, vagy az irodába kitenni 1-2-t, hogy megtanuljuk ezeket a leckéket, mielőtt szükségünk lesz rá.
Uralda krízist, 10 lecke válsághelyzetekhez, mielőtt szükséged lenne rá. William McRaven könyvéről beszélgettünk Dolcsák Dániellel, a Siva Force kommunikációs igazgatójával, hiszen a könyv magyar kiadásának megjelenését ők támogatták, ez a könyv a Booklab kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.